Kós Albert vagyok, a Történelmi Keresztény Egyházakhoz közel álló heti lapokból állítom össze az Ökumenikus Egyházi Lapszemlét Gödöllő Mária Besnyőn. Az október 4-ére dátumozott számokat az evangélikus élettel kezdjük. Ez az újság két hetente jelenik meg, most a szeptember 27-ére és az október 4-ére dátumozott szám 46 oldalán lévő 56 cikkből válogatunk. A 26. oldalon olvassuk, hogy Lengyel Péter valósághű ábrázolásai cím alatt, hogy a festőművész, grafikus, művésztanár a kimagasló rajzkészségét édesapjától, az evangélikus egyházi gyökereit az édesanyjától kapta. Sose vágyott el a szülővárosából Balassagyarmatról, fiatalon rabul ejtette a palucztáj és az emberek szépsége. Az ezerráncú néni, a paraszporta vagy a göcsörtös fe a folyónál szinte megelevenedik a rajzain. Személyiségéből és környezetéből harmónia árad, ez azoknak a sajátja, akik élve a kapott isteni talentummal a helyükön vannak. A 37. oldalon írja Boda Zsuzsa, hogy a magyar szent koronát méltán tarthatjuk számon Európa, sőt a világ legrégebb, legkülönlegesebb sorsú és legértékesebb felségjelvényeinek sorában. Bár a koronaüri eskü szövege az évszázadok során többször változott, a lényeg azonban nem. A fogadalom szerint az őrző az életét is kész feláldozni a Szent Korona védelméért. A koronaőrség tagjai tapasztalt katonák, szigorú válogatás és kiegészítő képzés után válhat valaki az állomány tagjává. Mitől annyira különleges a magyar korona, hogy egészen különálló katonai egységet kell fenntartani az őrzésére? Önálló jogi személyiségről van szó, amely a magyar állam jogfolytonosságát jelképezi. A magyar korona az úgynevezett beavató korona. Ez azt jelenti, hogy csak egyetlen alkalommal a királlyá szenteléskor érintették vele az uralkodó fejét. A ceremónia után biztos helyre vitték, ott őrizték, és csak a következő uralkodó színre lépésekor vették elő újra. A 46. oldalon olvassuk, hogy ahogy idősödünk, egyre inkább beszűkül a hallástartományunk, az 50 éves emberé már csak 12.000 hercig terjed. Az emberi beszéd hangjainak frekvenciája 100 és 8.000 herc között van. Az állatok hallása eltér az emberétől. A denevérek, a delfinek, de más emlős és madárfajok is hallják a nagyon magas, 20.000 hercnél nagyobb frekvenciájú hangokat, ezeket ultrahangnak nevezzük. Ezzel szemben a delfinek és az elefántok pedig érzékelik a 20 hercnél alacsonyabb frekvenciájú hangokat is. A legjobban halló állatok a vakond, a denevér, az amerikai gyapjas lepke és a nagy viaszmoly. Kedves hallgatóink! Az evangélikus élet után a Keresztény Élet katolikus heti lapot és a Misszió nevű mellékletét olvassuk, a 48 oldalon 78 cikket találunk. Az első oldalon írja Török Csaba, hogy Jézus jeruzsálemi ünnepélyes bevonulása és a Szent Három Nap esemény sorozata között hangzik el a gonosz szőlőmunkásokról szóló példabeszéd. Ebben a messiás a saját küldetésének sorsának foglalatát adja, eközben pedig rejtett mély tanítást is a hallgatói elé tár. A Biblia szimbolikus nyelvén a szőlő mindannyiszor a választott népet jelenti, akinek a gazdája az Isten. A második oldalon olvassuk, hogy a Kossuth Rádióban minden hónap utolsó vasárnapján hallható az a szeptemberben indult sorozat, amely a jövő évre halasztott Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előadóit mutatja be. A negyedik oldalon Kína és a Vatikán cím alatt olvassuk, hogy a Vatikán számára a legnagyobb csalódás az, hogy miközben Kína tárgyal, folytatódnak a Szentszékhez hű püspökök és papok elleni fenyegetések, az úgynevezett autonóm kínai katolikus egyház támogatása a római katolikus egyházzal szemben. Az Új misszió című melléklet 17. oldalán olvassuk, hogy Mindszenty herceg prímás azt írja, 1956. október 28-án este a gondnok parancsnok negyed órát ad a felkészülésre, hogy Petényből elszállítsák őt. Nem jön? Nem. Erőszakot alkalmazok. Állok elébe. Az eredmény, szakad a reverenda, de a gyenge rabot ismételt neki gyűlközése se tudja két tagba szakadt fiatal ávós elmozdítani az állásából. Október 30. 18 óra. Az őrség küldöttsége kinyilvánítja, hogy a herceg prímás úr fogvatartása törvénytelen és jogtalan. Ettől a pillanattól szabad vagyok. Meghatottan közlik, szabad vagyok, azonnal indulhatok. A 22. oldalon az ördög tart a rózsafűzértől cím alatt részleteket olvasunk Bamonte Francesco, Róma hivatalos ördögözője, Don Gabriel Amors tanítványa és utóda, mondja, hogy az ördögözői tapasztalataim során észrevettem, hogy az ördög számára egyetlen ima sem annyira gyűlöletes, mint a Szent Rózsafűzér. Egyik év október 7-én, Rózsafűzér királynőjének napján, amikor elővettem zsebemből a rózsafűzért, rögtön így szólt a démon. Fájdalmat okoztok nekem azokkal a szemekkel, ti nyavajások. Rosszul vagyok, amikor annak a füzérnek a titkait szemlélitek. Ütlegeltek vele. Gyűlölöm a rózsafűzért, mert szeretett füzér, amely mindenkit velük egyesít. Azaz Jézussal és Máriával, mert ezeknek a neveknek a kimondását kerülik, mert maga a név kimondása is égeti őket. Kedves hallgatóink, eddig a keresztény életet olvastuk, most a reformátusok lapját szemlézzük a 30 oldalon, plusz a 24 oldalas műsor mellékleten 29 cikket találunk. A 7. oldalon mondja Kovács Mihály, reformátusok lapja 7. oldalán, hogy minden imádságban az Isten felé nyújtjuk ki a kezünket, de kinyújthatjuk úgy is, hogy elfogadjuk tőle a kellemes perceket épp úgy, mint a megpróbáltatásainkat, betegségeinket, sorsunkat. Sokan azért nem tudják kinyújtott kézzel elfogadni az Isten ajándékait, mert tele van a kezük a maguk napi gondjaival. A 8. oldalon írja a Feke György, hogy a Magyarországi Református Egyház alapvetően az ország területén található 1300 református egyházközségből épül fel. Az egyházközségeink területi alapon 27 egyházmegyét alkotnak, ezek felsőbb hatóságá egyesüléseit nevezzük egyházkerületeknek. Ezeknek nevei Dunamelléki, Dunántúli, Tiszáninneni és Tiszántúli. A Református Egyház törvényhozó és legfőbb intézkedő testülete a 100 tagú zsinat. A 12. oldalon mondja Engi Sándor rektor, a Sárospataki Református Teológiai Akadémián, hogy 1526 tragédia volt az ország számára. Református kollégiumok, különösen a Sárospataki, azért alakultak, hogy legyenek olyan képzett emberek, akik a népet bibliai alapon vigasztalni tudják. Ez a fajta gondolkodás tesz minket nélkülözhetetlenné. A 15. oldalon írja Karsai Eszter, hogy van-e, amit határ szab a szabadságunknak. A másik ember, az élővilág, a környezetünk, az Isten törvénye. Erkölcsi kérdés, hogy szabad-e megtenni mindent, amire képesek vagyunk, amit anyagi lehetőségeink megengednek. A Nobel-díjas tudós Max Born fogalmazta meg a tudományos kutatók számára a választ. Nem szabad mindent megtenni, amit meg tudunk tenni. A 16. oldalon írja Kocsis Julianna, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelyén, Nyíregyházán új református templomot építettek. Lelkész szerint a templom tervezésénél a fő szempont a funkcionalitás volt. Azt kérték a tervezőtől, hogy olyan épületet álmodjon meg, amelyről egy nem hívő ember is 3 másodperc alatt felismeri, hogy szakrális helyjel van dolga. Az emberek szerint Kulcsár Attila, Ibl-díjas építész remekül teljesítette a kérést. A 21. oldalon írja Jesuvicki Noémi, hogy azt mondják, hogy aki sokat olvas, annak óhatatlanul jobb lesz a helyes írása is. Szerencsésnek mondhatom magamat, hogy gyermekkoromban még nem volt internet, így valóban sok igényes szöveg került a kezem ügyébe, nem úgy, mint ma, amikor sokszor ellenőrzés nélkül kerülnek elénk a szellemi termékek. Kedves hallgatóink! A Reformátusok lapja után az Új Ember katolikus heti lappal fejezzük be a lapszemlénket a 12 oldalon, és a 24 oldalas műsor mellékleten 31 cikket találunk. Az első oldalon a Karmelita nővérek élete magyar széken cím alatt olvassuk, hogy kevesen tudják, hogy a Pécshez közeli Kisbaranyai település magyar szék szomszédságában festői környezetben található a Sarutlan Karmelita nővérek minden szentekről elnevezett kolostora. Az Izrael északi részén elhelyezkedő tengerparti hegyvonulat a Karmel hegyén folyamatosan éltek olyan remeték, akik az Isten keresésre tették fel az életüket. A 13. század elején arra kérték Szent Albert, jeruzsálemi pátriárkát, hogy adjon nekik olyan regulát, amit a nyugati latin egyház is elfogad. Ezt utóbb 4. Ince pápa megerősítette, ettől fogva tekintik a karmelitákat egy szerzetes rend tagjainak. A Kármelhegyi Boldogságos Szűz Mária testvérei elnevezés először 1227-ben tűnt fel 3. Honorius pápa egyik bullájában. A szaracínok 1291-ben elűzték a Szentföldről a karmelitákat, így Európában telepedtek meg. 5. Miklós pápa 1452-ben felhatalmazást adott a nőiág, valamint a harmadrend közösségének működésére is. A 4. oldalon írja Stankó Attila, hogy az Ószövetség utolsó nagy alakja, keresztelő Szent János, az Úr közvetlen előfutára, Illés szellemébe tett tanúságot az Isten közelgő országáról, és ezt a vérének ontásával is megpecsételte. Mind az ószövetségi, mind az új szövetségi vértanúk, akik közül az első István diakónus volt, halálig tartó hűséggel álltak ki a hitük igazsága mellett. A 11. oldalon. Találkozás a 90 éves Gyulai Endre nyugalmazott püspökkel cím alatt mondja, hogy mindenféle időket megéltem. A pap nem várhat a kedvező alkalomra, dolgoznia kell, számára nincs alkalmas és alkalmatlan idő. A kommunista rendszerben többször kaptam figyelmeztetést, hogy ha nem változtatok a viselkedésemen, rácsos kirándulásnak nézek elibe. Akkoriban mindent kijátszottak az ember ellen, amit csak lehetett. Volt néhány kemény éjszakám, amikor úgy feküdtem az ágyamba, hogy folyton azt figyeltem, kopognak-e, jön-e értem a fekete autó. De megedződtem. Váratlanul ért, amikor felkérést kaptam a püspöki szolgálatra. Kedves hallgatóink! Az október 4-ére dátumozott számokat, dátumozott lapok, ökumenikus egyházi lapszemléjét Gödöllő Mária Besnyőn, az Új Ember katolikus heti lap ismertetésvel fejeztük be. Elbúcsúzik önöktől a szemlekészítője Kós Albert, abban a reményben, hogy egy hét múlva, ugyanebben az időben ismét figyelemre fognak méltatni. Akinek van észrevétele, kérjük, közölje.
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.
Assisi Szent Ferenc. Nem szeretném úgy megírni ezt a körlevelet,